Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. Az Ötkarika mai adásában hosszabb interjút hallhatnak a világbajnok vitorlázó Érdi Máriával, majd nyilatkozik Gyulai Zsolt, a MOB elnöke, aki a többi között a dél-koreai téli ifjúsági olimpiáról és az idén júliusi-augusztusi párizsi nyári játékokról is beszél. Tartsanak velünk! Különleges körülmények között lett hetedik a tavalyi világbajnok vitorlázó Érdi Mária az argentinai Ilka 6 VB-n. Nem titkolta, hogy nehéz pillanatai voltak, de büszke rá, hogy az éren futamot meg tudta nyerni. Kalapos Mihály interjúja.
Nagyon nehéz verseny volt Argentinában a világbajnokság, mert amikor megérkeztünk, igazából az is nehézségeket okozott, hogy karácsony után közvetlenül kellett utazni ugye a 2024-es év második legfontosabb versenyére, így az olimpia után. És amikor odaérkeztünk, már akkor az látszott, hogy az ottani körülmények azok nem ideálisak. A hajókkal már az első edzésnapon elég sok probléma adódott, szóval nagyon nehezen indult a verseny, és közben is rengeteg nehézség volt így a rendezők részéről is, több hiba becsúszott, és igazából a parton is rengeteg tényező így nehezítette azt, hogy teljesíteni tudjanak a versenyzők, de hát ugye mindenkinek ugyanazok voltak a feltételek, csak aztán a végén igazából a versenynek azt sajnáltam, hogy volt egy ilyen technikai hiba a hajómon, és nem tudtam befejezni az utolsó futamot, ezért átlagpontot kaptam, és ezért kicsúsztam az érem esélyesek közül. Szóval nekem ez okozott a legnagyobb csalódást, és a hetedik hely egy világbajnokságon nem rossz helyezés, de azért mégis eléggé csalódott vagyok így a verseny végén, főleg úgy, hogy címvédőként utaztam oda, és azt reméltem, hogy egy újabb győzelemért fogok majd csatába szállni a többiekkel.
Hogy képzeljük el egyébként, hogy egy ilyen távoli világbajnokságon bérli a hajót, vagy vihetné elvileg saját magával a sajátját?
Nálunk kötelező a bérlés a világversenyeken, meg az olimpián. Az a lényeg, hogy mindenkinek ugye kiszállítják ezeket a vadi új hajókat, és elvileg ezek rendben vannak, ezek a hajók, csak sajnos itt egy argentin gyár gyártotta le nekünk a hajókat a világbajnokságra, akik egyébként nem egy nagy cég, és azt hiszem eddig a licencük sem volt meg, hogy ezeket az ilkahajókat gyártsák, és ugye nagyon szigorú szabályai vannak az osztálynak, és sajnos azért, mert tapasztalatlan volt ez a gyártó, ezért rengeteg hiba volt a hajókban, például a svertek, azok görbék voltak, meg ugye ez is, hogy kiszakadnak a csavarok, ez is óriási probléma.
Ugye önnél fordult elő, hogy ezt a bizonyos csavart nem cserélték ki.
Igen, sajnos az első edzésnapon már kiderült, hogy ezek a csavarok, amik tartják nekünk a hajóban a két legfontosabb dolgot, ahhoz, hogy így igazából tudjon haladni az ember, ez a kiülőgurtni meg a racsniscsiga, ez két csavar tartja, és az első edzésnapon már kiderült, hogy ezek a csavarok, ezek túl kicsik, meg rossz minőségűek, és több embernek is kiszakadtak az első edzésnapon a hajóból, és akkor elvileg lecserélték az összes hajón, csak az enyém valahogy kimaradt. Ugye, és ez volt a legszomorúbb a történetben, hogy valahogy kifelejtették az én hajómat, és emiatt úszott el nekem az utolsó futam.
Mennyire volt nehéz lelki erőt venni saját magán, hogy elinduljon azért az éremfutamban?
Őszintén nem sok kedvem volt kimenni még az éremfutam reggelén a vízre, szóval eléggé rosszul éreztem magam, meg sírtam is, de aztán rengeteg nehéz pillanaton túl vagyok a karrieremben, és tudom, hogy sokkal jobban érzi magát az ember, hogyha ezekből a nehéz pillanatokból, amilyen gyorsan tud, csak feláll, és ez volt a célom az éremfutam, hogy tudtam, hogy meg tudom nyerni, meg vannak a képességeim hozzá, és igazából azért vitorláztam ki az éremfutamra, hogy szépen fejezzem be a versenyt, és ez sikerült is.
Az olimpián majd saját hajóval versenyeznek a vitorlázók, vagy pedig ott is tulajdonképpen bérelni kell?
Igen, az olimpián is kiszállítják a hajókat, de az egyébként egy más dolog, mert az olimpián ott mindig flottul mennek a dolgok, ott mindig minden tökéletes. Ebben kell fejlődnie az osztályunknak, hogy ne csak az olimpián legyen minden tökéletes, hanem a versenyeken is, ami egyébként szerintem egy alap dolog lenne, hogy minden működik. Az, hogy Argentinában volt ez a VB, az is közrejátszott, meg szerintem a rendezők oldaláról nem helyeztek elég nagy figyelmet erre a versenyre. Szóval az olimpián valószínűleg elég nagy valószínűséggel minden működni fog.
Az, hogy kiszállítják egyébként, az mit jelent? Hogy voltak éppen az ember mindig egy-egy világversenyre kap egy hajót, ami aztán nem az övé lesz, hanem ugye a rendezőké, és egyébként meg van saját hajója, akár több is, amivel a felkészülés alatt gyakorol?
Igen, nekem két hajón van, amivel a felkészülést csinálom, meg egyébként a világkupákon, meg Európa-bajnokságokon, ezeken a kisebb versenyeken versenyzem. Igen, a VB-kre, meg az olimpiákra legyártják a hajókat, és ezeket még szigorúbb keretek között gyártják le, hogy nagyon minimálisak a különbségek a hajók között egy olimpiai flottában. Miután lemegy a verseny, azután ezeket a hajókat eladják.
Ezt egyébként azért csinálják, hogy minél nagyobb legyen az esélyegyenlőség, hogy nehogy az legyen, hogy valaki, aki évtizedet csinálja ezt, az valamilyen előnyre tegyen szert?
Pontosan azért, hogy igazából ne a hajó nyerjen, hanem a vitorlázó is nekünk. Ennek az Ilka osztálynak az a lényege, hogy mindenki egyenlő eséllyel indul neki az első futamnak, vagy a versenynek, és a hajók között nagyon próbálják le minimalizálni a különbségeket.
Ez a januári egyébként mennyire szokatlan időpont egy világbajnokság szempontjából, vagy tulajdonképpen az olimpia évében mindig az esztendő elején rendezik a VB-t?
Elég szokatlan időpont ez a január eleje egy világbajnokságra. Ugye nekünk mindig ilyen nyári hónapokban szokták, június, július, augusztusban szokták megrendezni a nagy versenyeket. Most mivel az olimpiai ciklus leszűkült 3 évre, ezért rendezték most nekünk januárban, mert ugye ez is olimpiai kvalifikációs verseny volt ez a VB, és ezért kellett megrendezni az év elején. Szóval most nagyon sűrű a program, és az Európa-bajnokságunkat is februárban fogják megrendezni Athénban.
Most ugye ezekben a napokban már Ausztráliában mondhatom azt, hogy készül az Európa-bajnokságra és már az olimpiára is?
Igen, most Ausztráliában inkább egy ilyen lazább felkészülés van. Felszereléseket tesztelünk az egyik gyártóval, a Element Six nevű gyártóval, és igazából ide meghívtak, hogy teszteljem a felszereléseiket, és azt csinálom jelenleg.
Hogyan fest egyébként egy vitorlázónak a felkészülése? Minden egyes nap vízre kell szállnia, illetve egyáltalán mi az, amit tud gyakorolni?
Mi az edzőtáborokat körülbelül 10-14 napos blokkokban szoktuk csinálni. 4 naponta van egy szünnapunk, amikor nem megyünk vízre, és amután lemegy egy ilyen 2 hetes blokk, azután van egy kis pihenő időszakunk, amikor a szárazföldi edzéseken van a fókusz. Kiegészítő edzésként a biciklizést használjuk, meg konditermi edzéseink vannak, és akkor általában, ha lemegy egy 2 hetes vitorlásblokk, ugye akkor is szoktak szárazföldi edzések lenni, de akkor inkább a vitorlázás van hangsúlyban. Utána van egy hét, amikor az erőnléti edzések vannak hangsúlyban, és akkor megint jön egy 2 hetes vitorlásblokk, és így mennek a hetek. Amikor versenyek vannak, akkor ugye mi is ugyanúgy próbálunk építkezni, mint a többi sportoló, hogy egy kicsit visszaveszünk a terhelésből verseny előtt, és hogy akkor robbanni tudjon az ember.
Napi hány órát van vízen, illetve hát mekkora hátrány az, hogy Magyarországnak nincs tengere?
Napi 2-3 órát szoktunk vízen lenni, és akkor emellé jön még körülbelül 2 óra kiegészítő edzések. Az, hogy Magyarországon nincs tenger, igazából nem tudom, én nem mondanám hátránynak egyáltalán, szóval a Balatonon ugyanúgy meg lehet tanulni vitorlázni, meg ugyanúgy lehet gyakorolni a fordulókat, meg azt, hogy gyorsan vigye valaki a hajót, mint a tengeren. Persze mások a körülmények a tavon meg a tengeren, és mindenképpen meg kell tapasztalni a tengeri körülményeket is ahhoz, hogy valaki sikeres versenyző legyen, de ahhoz, hogy valaki elindítsa a vitorlás karrierjét, ahhoz tökéletes a Balaton, és ugye ez látszik is, hogy most már ketten is vagyunk olimpiai osztályban világbajnokok Magyarországról, szóval biztos vagyok benne, hogy más is meg tudná ezt csinálni.
A tavalyi világbajnoki cím, illetve EB bronzérem után másképp tekintenek önre a vetélytársak?
Nem tudom, hogy mennyire tekintenek másként rám, mert egyébként sokan a világbajnoki győzelmem után úgy gratuláltak, hogy hát tudták, hogy ez csak időkérdése, hogy én meg fogok nyerni egy világbajnokságot, szóval sokan várták tőlem ezt az eredményt, és valószínűleg a közvetlen riválisokat talán kicsit jobban stresszeli, de most már 7. voltam a világbajnokságon, úgyhogy gyorsan változnak a dolgok ebben a sportban, és soha nem tudjuk, hogy mi fog történni, szóval én nagyon örülök annak, hogy világbajnok lehetek, de előre kell tekinteni és folytatni a munkát.
Mennyire lepte meg az, hogy az év sportolójának választották a sportújságírók?
Hát óriási megtiszteltetés, mert első vitorlázóként vehettem át Magyarországon ezt a díjat, és tényleg az év sportolója gála az egy olyan dolog, amit szerintem még 2 éve is úgy néztem a tévében, hogy nem gondoltam volna, hogy egyszer én ott díjazott lehetek, szóval tényleg óriási megtiszteltetés. Azok a sportolók közé, akik közé oda kerültem, ezzel Hosszú Katinka, meg Kozák Danuta, ők nekem példaképeim, és remélem, hogy tényleg úgy tudom majd én is dominálni a sportot, mint ahogy ők csinálták.
A párizsi olimpiai helyszínről egyébként mit kell tudni, azt feltérképezte már, illetve kell-e ilyenkor pluszban készülni arra, hogy pontosan hol is lesz a verseny?
Igen, mi már rengeteget készültünk Marseille-ben a tavalyi, meg a tavaly előtti év során is. Egyébként nagyon szeretjük a helyszínt, és a 2024-es évre is az a terv, hogy már május közepétől Marseille-ben fogunk edzőtáborozni. Ugye az olimpia az augusztus 1-én kezdődik, és akkor előtte minél többet próbálunk ott készülni.
Tulajdonképpen, aki jól ismeri a helyszínt, az nagy előnyben lehet a többiekkel szemben?
Igen, de igazából minden nagy név ott fog, ugye európai olimpiánk van végre, ez megkönnyíti a vitorlázó dolgát, mert tényleg nagyon könnyen oda tudunk utazni a helyszínre és edzeni, szóval az összes ellenfelem ugyanezt fogja csinálni, ők is ott fognak edzőtáborozni, muszáj is ennyi időt ott tölteni, mert mindenki ezt csinálja.
Mi kell ahhoz, hogy sikerüljön az álma majd Párizsban?
Ez egy jó kérdés. Hogyha lenne rá biztos recept, akkor nem izgulna senki ennyire, de szépen kell vitorlázni azon a héten, igazából magamra fókuszálni, és azt nem tudom kontrollálni, hogy a többiek mit fognak produkálni azon a héten. Ugye a vitorlázásban azért van egy szerencsefaktor is, szóval lehet az, hogy valakinek olyan jól összejön egy hét, hogy egyébként máskor nem nyerne versenyt, de azon a héten ő nyeri. Szerintem az a legjobb, hogyha a magunkra fókuszálunk, meg arra, hogy azokon a dolgokon, amik nekünk dolgozni kell, azokon dolgozzunk az olimpiáig, és utána fejben ott legyek, és jól összerakva érkezzek az olimpiára, akkor lesz a legjobb esélyem ott teljesíteni.
Érdi Mária világbajnok vitorlázót hallották. Öt karika. Nem várható el a Liu fivérek gyorspótlása, de rövidpályás gyorskorcsolyában is vannak olyan tehetséges magyarok, akik pontszerzési vagy akár érmes esélyekkel utaztak el Dél-Koreába a mostani téli ifjúsági olimpiára, mondta az Inforádiónak még itthon Gyulai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke. A sportvezető beszélt az esemény jelentőségéről is.
Mi a versenyzőkkel vagyunk, hiszen athletes first, tehát alapvetően annak a sportolónak, aki most kijutott az ifjúsági olimpiára, annak ez a legfontosabb verseny. Tehát most a Gangwon-gi ifjúsági olimpia természetesen ezeknek a fiatal sportolóknak, a legtöbbjüknek az első multisport eseményük az életében, nekik nem a párizsi olimpia, hanem a Gangwon-gi ifjúsági téli olimpia legfontosabb, és 33 fős csapatunk, az szerintem egy elég ütős csapat, és remélhetőleg sok jó eredményt fog elérni, illetve sok tapasztalatot fog gyűjteni, hiszen majd lehet, hogy már a 2026-os Milánó-Cortinai nagy olimpiára ezekből a gyerekekből már tényleg csapattag lehet.
Van-e valamilyen elvárás feléjük ebben a helyzetben?
Ami az eskü szövegében benn van, az az elvárás, erre esküdtettek természetesen, az, hogy méltóképpen fogják képviselni hazánkat, Magyarországot egy ifjúsági olimpián, és természetesen a legjobb tudásukat fogják adni, és ami bennük van, azt ki kell hozni a maximumot, hiszen ez a jó versenyző ismérve, hogy egy megmérettetésen megtanulja azt, hogy kihozza magából a maximumot. Ha ez éppen neki akkor egy hatodik helyre vagy egy nyolcadik helyre jó, az is egy fantasztikus dolog, de az a lényeg, hogy tanuljon belőle és fejlődjön.
Összességében a Liu fivérek távozása után a teljes téli olimpia nehezebb helyzetbe került magyar szempontból, illetve a téli olimpiai sportágak elsősorban a rövidpályás gyorskorcsolyázás, de mikor lendülhet ezen át a magyar sport, mire számít?
Két ilyen világklasszisnak az elvesztését nem tudja kiheverni egy olyan nemzet, amelyiknek nem a fókuszban eddig ugye a téli olimpia volt, és tényleg csak korlátozott sportágakban tudunk versenyezni, hiszen ha nincsenek pályák, nincsenek olyan lehetőségünk, akkor nagyon nehéz arra utánpótlást építeni, de azért már erre is vannak jelek természetesen. Tehát a Liu fivéreket pótolni, akik a felnőtt mezőnyben is elképesztő nagy klasszisok, ezt nagyon nehéz, de azt látni, hogy például már az ifjúsági európai olimpiai fesztiválokon egy olyan generáció volt a Liujék mögött, akik érmeket, aranyérmeket is hoztak már ezekről az eseményekről, úgyhogy szerintem a rövidpályás gyorskorcsolya csapat az teljesen rendben van, és nyilván tőlük várhatjuk a legjobb eredményeket, de a világklasszisok kiesése az nagyon nehéz. Most ott vagyunk benne a mezőnybe. A fiatal korosztályunk még talán azt mondom, hogy ott van a toppon, ez nagyon jól látszik, és hát az a lényeg, hogy tényleg most már jégkorongban is időnként ott tudunk lenni. A jégkorong az egy nagyon-nagyon népszerű és véleményem szerint is egy fantasztikus sportág. Itt a lányok szoktak főleg remekelni. Vannak síelőink természetesen, de hát ezek nyilván olyan egyéni versenyzők, akik szülői segítséggel olyan körülmények között készülhetnek, akik el tudnak jutni ilyen versenyekre. De mondom, a legfőbb dolog az, hogy érezzék azt, hogy mit jelent Magyarországot képviselni egy ilyen nagy eseményen.
Július 26-án kezdődik a Párizsi Olimpia. Tulajdonképpen a következő néhány hónap még a kvótaszerzésről fog szólni. Az egyes sportágakban meg van határozva, hogy melyek a kiemelt események, vagy éppen melyik az az időszak, illetve melyik az a végpont, amíg meg lehet szerezni az olimpiai indulási jogot. Úszásban például 5 héttel az olimpia előtt is lehet még olimpiai szintet úszni. Milyenek most a magyar elvárások, remények ebben a helyzetben, és mennyi kérést kapnak így az év elején a különféle sportági szakszövetségi vezetőktől?
Az elvárást nyilvánvaló, hogy szeretnénk minél nagyobb számú csapattal kimenni. Mondjuk a csapat létszám és az eredményesség nincs összefüggésben, mert nyilvánvaló, hogy 10 versenyzővel is lehet 10 olimpiai aranyérmet nyerni, nem kell ahhoz 200 versenyző, de hát természetesen egy ország, egy sportnemzet erejét akkor látjuk, amikor azt látjuk, hogy mekkora az olimpiai csapata. Tehát ehhez nagyon kellenek főleg ugye a csapat sportágakban a kijutás. Ezért sajnáltam azt, hogy nem tudtunk például 4-be jutni most női vízilabdába, de még van lehetőség a lányoknak is, van még kézilabdába is esélyünk, férfiaknak és nőknek is, női kosárlabdába. Tehát ilyen szempontból bizakodóak vagyunk, hogy minél nagyobb lesz a csapatlétszám.
5 csapatnak van reális esély, és ebből egy biztos a férfi vízilabda válogatott helye.
Így van, így van. Esélye van, azt mondom, tehát ezeknek a csapatoknak van esélyük kijutni. Ehhez kell a lehető legjobb időzítést tenni nyilván a formába, és mindent alárendelni, és ezt nagyon fontosnak tartom, hogy a nemzeti érdeknek alárendelni, mert nagyon nehéz például a kézilabdában nyilván a kluboknak a helyzete, hiszen ezek a játékosok azért folyamatosan játszanak bajnokságban a nagy csapatoknál, ők a munkadója, de én azt gondolom, hogy a magyar sport ereje az mindig az olimpiákon mutatkozik meg, és nyilvánvaló ez nagyon fontos, hogy szerepelünk és kijutunk egyáltalán egyes sportágban az olimpiára, ez nagyon-nagyon fontos lenne.
Sokan beszéltek az elmúlt hónapokban is már éremszámokról, és ugye vannak olyan intézetek, vannak olyan elemző cégek, amelyek rendszeresen közzéteszik a frissítésüket. A Grace Note például továbbra is azt tartja, hogy összesen 2 magyar olimpiai aranyérem prognosztizálható a mesterséges intelligencia, illetve az elmúlt időszak eredményei alapján. Ön azt mondta, hogy akár 10-12 magyar aranyesély is benne van a pakliban, még hogyha ebből valószínűleg mindegyik nem is fog tudni megvalósulni Párizsban, de ez tulajdonképpen csak a játék része ilyenkor, vagy van már bőfél évvel az olimpia előtt konkrétabban haszna becsülni?
Semmi haszna nincsen, abszolút, de ez a kérdés megkerülhetetlen, és ez a játék addig tart, amíg nem lesz vége az olimpiának. Tehát mindig játszunk azzal, hogy mi lesz, fogalmunk sincs, senki nem tudja. Az a realitás, hogy van 10-12 olyan versenyszám, amiben odaérhetünk a dobogóra, vagy akár az első helyre is. Ez természetes, ezt mindenki tudja, mondjuk ehhez nem kell egyetemet végezni, vagy professzornak lenni, hogy megállapítsuk azt, hogy mondjuk Érdi Mária, aki olimpiai számban megnyerte tavaly a világbajnokságot, neki lehet esélye. Tehát ez a jóslás is, ugye, amit jósolnak, ugye itt különböző, akár a mesterséges intelligencia is gondolom abból indul ki, hogy milyen eredmények voltak az olimpiát megelőző évben, vagy azokon a világversenyeken, olimpiai számba, kik érnek oda. De hát én is az olimpia előtti 7. voltam, aztán a következő évben megnyertem az olimpiát, úgyhogy engem aztán senki nem jósolt ilyen alapon, úgyhogy teljesen fölöslegesnek tartom ezt a jóslást, de ezt ez nyilván a játék része.
Kajakkenuban, az ön sportágában, ugye ez még az alapozó időszak nagyjából utolsó része, és majd februárban, márciusban szoktak a versenyzők melegégővi edzőtáborba menni. A kajakkenu mindig fontos az olimpiákon, emlékezhetünk, hogy az egyébként nem túl jó emlékű, vagy nem minden szempontból jó emlékű pekingi olimpián a 3 aranyéremből 2 a magyar kajakkenuhoz kapcsolódott. Vajda Attila, illetve a Kovács Katalin Janis Natasa páros révén. Ebben a sportágban mire kell kihegyezni magukat? Ugye a versenyekig még viszonylag sok idő van éppen kajakkenuban, más sportágakkal ellentétben, amelyekben akár a télen vagy a tavasz elején is már kulcsfontosságú megmérettetések, olimpiai kvalifikációs tornák jönnek.
Peking óta kajakkenuban nagyon sok minden változott. Akkor 12 aranyérmet osztottak, olyan számok voltak, ha jól visszaemlékszem, a Vajda Attilának nagyon nagy esélye volt ugye 1001-esbe, de akkor még ugye volt 5 kajakos szám, és hogyha jól emlékszem, akkor a Vereckei Ákos 500-on odaérhetett, például az egy éremesély volt, de kajak 2-es 500-on a Kucsera-Kammerer páros mind a két számban aranyesélyes volt.
És lecsúszott a dobogóról.
Igen, az már az egyéni tragédiájuk, hogy nem jött ki a lépés, és vezettek nagyon sokáig. Tehát ott például abban a csapatban, most kapásból azt mondom, hogy 5 aranyesély volt. Ahhoz képest 2 jött be. Kati akkor, a Kovács Kati nagyon nagy esélyes volt 1-esbe is.
És 4. lett.
És 4. lett, óriási versenyben nagyon-nagyon szorosan, de utána rá másfél órára a Natasával megnyerték a párost. Akkor 12 számon osztottak aranyérmet, és olyan számaink voltak, ami tradicionálisan a hagyományos magyar kajakkenu felkészülésnek megfelelt. Ma már nem nincsenek sajnos ezek a számok, csökkent is a száma, úgyhogy már nem beszélünk 5 kajakos számról, csak 3-ról. Gyakorlatilag megszűntek azok a számok, amiben hagyományosan erősek voltunk, de hát nyilván alkalmazkodni kell, tehát rengeteg dolog történt már 2008 óta is. Most ezt nem mondhatjuk, hiszen a múltkori duisburgi világbajnokságon kajak 1-es 1000-en is, kajak 4-es 500-on voltunk jók, ott voltunk közel az aranyhoz, de például hosszú évek óta nem történt olyan, hogy kajakban nem nyertünk aranyérmet olimpiai számba.
Erre azért megvan az esély 2024-ben Párizsban. Akár Kopasz Bálint, akár Varga Ádám, akár Tótka Sándor párosban mondjuk Nádas Bencével, vagy a 4-es tagjaként Csizmadi Kolossal, Kuli Istvánnal kiegészülve, ha ők nyerik a válogatót, de ugye a magyar kajakkenu sport arról híres, hogy azért a vízen dőlnek el a dolgok, és még akár az olimpia előtti hónapokban a válogatókon is történhet nagy fordulat.
Ez így van rendjén, szerintem, de én úgy látom, hogy a felkészülés jól halad, sőt, ugye a lányoknak is időbe jött a pofon, mert azt látom, hogy újra gondolták a dolgokat, beszéltem Csipes Ferivel is, jól halad a felkészülés, én azt gondolom, hogy erre az olimpiára mindenki föl fogja szívni magát kőkeményen, és azt gondolom, hogy a lányoknak is éremesélyük lesz mind a 4-esben, vagy akár a párosban. Én nagyon bízom benne, tehát a kajakkenu csapat ki fog tenni magáért, de nyilvánvaló szűkülnek ezek a lehetőségek, és ugye a generációk is, ahogy hullámoznak, a nagy klasszisok előregednek, kimennek a sportágból, még nem éri utol őket a következő generáció. Ezek változnak természetesen, de bízunk abban, hogy lesznek olyan sportágak is, ahol nem is nagyon számítunk rá, vagy nem ismerik annyira az emberek őket, de mégis oda fognak érni. Úgyhogy én azt látom, hogy a magyar csapat, a Team Hungary, az nagyon klassz sportolókból áll. Tényleg olyan egyéniségek vannak, olyan sportemberek vannak, akik nem csak a sportban, hanem a tanulásban, és minden másban tudnának példaképek lenni bárkinek ebben a furcsa időszakban, vagy furcsa időkben. Én azt mondom, hogy ezek a fiatalok nagyon sok mindenre képesek lesznek.
Összességében mennyire lesz meghatározó a magyar sport jövőjét tekintve az ön véleménye szerint a párizsi eredményesség?
Nem gondolom azt, hogy változtatni kell a fő irányon, hiszen az elmúlt időszakban nagyon sok jó folyamat indult el, és már látszik különböző programokon keresztül, hogy 2028-ra Los Angelesre formálódhat egy igazán fiatal, feltörekvő csapat, de természetesen a hangulat szempontjából, az önbizalmunk szempontjából, mindenféle szempontból nagyon jó lenne, hogyha sok éremmel térnénk haza Párizsból.
Gyulai Zsoltot, a Magyar Olimpiai Bizottság elnökét hallották. Mára véget ért az ötkarika. Következő adásunkkal jövő pénteken este nem sokkal 7:30 után várjuk Önöket. Korábbi műsorainkat megtalálják az Inforádió honlapján a www.infostart.hu oldalon. Kollégám Kalapos Mihály nevében is köszönöm figyelmüket, én Farkas Dávid vagyok, a viszonthallásra.